Beszéljük meg. Érvek és vélemények a Halas Rádióban.
Köszöntöm a Halas Rádió hallgatóit, Kohut Zoltán vagyok a Beszéljük meg című műsorunkban, ahol most egy elég cudar világról, cudar korszakról fogunk beszélgetni. Végső István helytörténész a vendégem. Köszöntelek a stúdióban.
Köszöntök én is mindenkit.
Tehát a 17. századi Halasról fogunk beszélgetni, 1600-as években, hogy nézett ki, hogyan élt, hogyan működött ez a város, már amikor működött, mert ugye tudjuk halasi tükörben, meg a te önálló munkáidban is sokszor előfordul ez a tény, hogy ugye ez a város többször gyakorlatilag kipusztult a török korszakban, illetve a török korszakot felváltó háborúk idején. De először kezdjük kérlek azzal, hogy amennyire csak tudjuk, vagy amennyire ma tudható, hogy írható le Kiskunhalas földrajzilag, hogyan nézett ki a mai tudásunk szerint a 17. században ez a város? Ugye most azt látjuk, hogy egy tipikus mezővárosi vidék Délalföldön, száraz éjszakokkal, száraz területekkel, homokos területekkel. Milyen volt ez 3-400 évvel ezelőtt?
Azt biztosan tudhatjuk, hogy ugye már az ókortól kezdve rajtunk kereskedelmi, illetve hadi út húzódott. Ez azt jelenti, hogy már valószínűleg rómaiak, szarmaták, később avarok, magyarok, és akár még a keresztes hadjáratok is átvonultak rajtunk, sőt, hát aki a Balkánon akart harcolni, annak Halason át kellett mennie, konkrétan valószínűleg több uralkodó is megfordult azáltal itt a környéken. Egyetlen egy írásos dokumentumunk van arról, hogy luxemburgi Zsigmond is áthalad a városon, amikor Boszniába akar harcolni. A város teljesen más volt természetesen, föl nem ismernék most a mai halasiak, hogy is nézett ki. Valóban mocsaras vidék volt, erdős vidék volt, hatalmas nádasokkal és tavakkal. Azt nagyon fontos tudnunk, hogy nyilvánvaló módon a mostani Kiskunhalas város területén nem úgy volt Kiskunhalas, vagy az a egykori Halas város, ahogy most így elképzelnénk, hogy körülbelül így épülhetett. Úgy néz ki, hogy már az őskortól, ókortól kezdve itt 5-6 településnek a nyomát tudjuk, tehát mindig máshol telepedtek le az emberek, éppen ahol alkalmasabbnak gondolták a vidéket, illetve ahogy maga a földrajzi táj alakult, vagy ők alakították.
Ez mit jelent? Ez mekkora szórást jelent? Tehát ez úgy értendő, hogy a mai kistérség területén, vagy mondjuk Tázár és Fehértó között csak most két település talán mit csak terült el a város? Vagy az előzménye a városnak?
Nem. A kistérség az pedig még több települést rejt magába. Azt tudjuk, hogy a régi Kiskunhalas határán, ami most nagyjából a kistérség vagy járásnak egy része, arról pontosan tudhatjuk, hogy legalább 36 templom volt. És hogyha azt is tudjuk, hogy 10 falunak, vagy legalább egy falunak kellett építenie egy templomot, akkor abból aztán kijöhet, hogy itt aztán nagyon sok, akár 50-100 település is lehetett, már a középkorban, illetve az újkorban is. Magán Kiskunhalas területén, Sóstónál, a belváros környékén, a római katolikus templom, illetve temető környékén, a Tabánnál, voltak, illetve vannak településre utaló nyomok, ezek a biztosak, illetve vannak gyanús helyszínek, így például a régi református temető fölötti résznél is vannak település nyomok. Tehát ez azt jelenti, hogy ahol éppen úgy gondolta az akkor élt ember, hogy ott neki kellemes és jó, és érdemes letelepednie, ott telepedett le. Valószínűleg sokat változott, és folyamatosan változott egyébként maga a vízállás is nagyon sok függött ettől. Tudjuk azt, hogy mondjuk a Sóstó környékén az őskorban már élnek emberek, és ott két helyszínen is. Aztán később meg nem látjuk azt, hogy ott letelepednének a középkorba, vagy esetleg az újkorban, akkor már teljesen más területekre húzódnak az emberek.
Itt mekkora lélekszámú települési egységekről van szó, körülbelül néhány száz, néhány ezer, azt nem gondolnám.
Sokkal kisebbekről, mint ahogy most mondunk egy várost. Pontos adatokat nyilván nem tudunk források hiányában mondani, mondjuk a középkorról, de középkorban is már úgy mondják, hogy Halasváros a papos hely, tehát egy komoly kiemelkedő, egyébként vásártartó, búcsújáró hely volt, tehát itt egy komoly lakosságnak kellett lennie, és erre vannak utaló nyomok is, tehát az egyházmegyékhez is éppen ahova csatoltak Bácshoz, vagy Kalocsához, vagy később Váchoz. Úgy tűnik, hogy ez egy nagyon komoly, és hát azt is tudjuk, hogy csak a 90-es években engedel minket a Váci egyházmegye, és akkor engedik, hogy a területi legközelebb lévő Kalocsához csatoljanak minket. Tehát egy komoly városról van szó, amelyik a tatárjárás idején valószínűleg erősen megfogyatkozott, de nem pusztulhatott el teljesen. Elsősorban a környékét telepítik be kunokkal, és ide a kun nemzetség, a csertán nemzetség települ be, és hát valószínűleg tőlük származható egyébként maga a város neve is. A csertán szó ugye azt jelenti, hogy csukás, és valószínűleg innen van a halas, tehát hogy halas város voltunk. Az ő nemzetség címerükbe található egy csuka, ebből származtatjuk a városnak a nevét.
Az, ami első hallásra hátránynak tűnik, hogy egy mocsaras, lápos, gazdag vizekkel teli vidék volt ez a terület, az lehet, hogy mondjuk stratégiai szempontból esetleg egy pozitívum, tehát hogy jól el lehetett menteni állatokat, vagyonokat, nyilván az emberek is meg tudtak bújni ezeken a vidékeken. Ez például a tatár járás idején jelenthetett egy előnyt?
Úgy tűnik, hogy jelentett, sőt biztos, hogy a mocsarakba tudtak húzódni az emberek. Úgy tűnik egyébként, hogy a 17. század előtti halas egyik helye nagy valószínűség szerint a mai Szabadságtér környéke lehetett, tehát ahol a kis templom, a római katolikus templom található, az a környék lehetett az, ahol megtelepültek először a halasiak. De úgy látszik, hogy ők nem tudták ezt teljesen jól kihasználni, vagy pedig akkora volt a pusztítás mértéke, hogy nem tudták valóban ezt a lehetőséget felhasználni a menekülésre, illetve a megmenekülésre. Később, és akkor itt már lehet, hogy szép lassan beleevezhetünk a 17. században, később tudják ezt kihasználni, ugyanis azt kell tudni, hogy a 16. században, 1526 környékén, 1541 környékén, 1560-as években, és végül 1596-ban elpusztítják Halas városát. Az első három alkalommal még újra telepítik, ugye azért volt ez nagyon fontos, hiszen a töröknek, meg hát a magyaroknak sem volt érdeke az, hogy itt elnéptelenedett vidékek legyenek, hiszen nem tudták akkor beszedni az adót. Tehát fontos volt az újratelepítés, viszont a 15 éves háború akkora pusztítást hagyott maga után egyébként egész ország területén és Erdélyben is. Tudjuk azt, hogy hatalmas éhínségek és járványok törtek ki egyébként akkor itt a régi Magyarország területén, hogy nem volt mód egyébként arra, hogy újratelepítsék Halasvárosát.
Jó, akkor ezzel folytatjuk egy pár percet.
Beszéljük meg! Érvek és vélemények a Halas Rádióban.
Ismét a hallgatóknak, Kohut Zoltán vagyok a Beszéljük meg című műsorunkban, ahol Halas régmúltjáról, 3-400 évvel ezelőtti múltjáról beszélgetünk Végső István helytörténésszel, aki elmondta eddig, amit ugye az emlékeimből tudtunk, de itt nagyon képletesen leírta a helytörténész, hogy gyakorlatilag egy vizekkel, mocsarakkal dúsan terített vidék volt ez, ami abból a szempontból jó volt, hogy például tatárjárást így úszhatta meg ez a vidék, de hát a törökkorban már nem voltunk ilyen szerencsések, azzal zártuk az előző pár percet, hogy négyszer, tehát a török korszakban, a 16. században, tehát az 1500-as években négyszer pusztult el ez a település. Mi történt azután, hogy a front átvonult, itt elpusztult minden, mi történt utána a várossal?
Közel egy emberöltőt kellett várni, tehát az 1620-as években sikerül újra telepíteni a várost, legalábbis a források erre utalnak. Nincsenek a korszakból gyakorlatilag adataink, illetve okleveleink, régebbi természetesen honnan máshonnan, mint jogi határperekből vannak visszaemlékezések arra, hogy hogy is települhetett be a városunk. Dél-Dunántúról, Baranyából, Somogyból, részben Zala megyéből érkeznek ide, és hát mindenhonnan, de többségében erről a három területről érkeznek ide a halasiak, magyarok, reformátusok, és úgy tűnik, hogy valami fajta védelmet szeretnének ők itt élvezni ezen a területen. Nem tudjuk pontosan, hogy miért jönnek ide. Ahogy említettem, ugye kereskedelmi út, de főként hadi út húzódik itt, tehát nem a legtökéletesebb helyszín. Itt tudni kell, hogy a Kiskunság, Dunatisza területén nagyon kevés 3-4 település létezik gyakorlatilag, ezek közül ugye a legnagyobb Kecskemét, és nagyon más településnek nincs esélye egyszerűen újra települni. Ezért aztán nagy kérdője, hogy miért is jönnek ide. Elsősorban most a helytörténeti írók, azt azért szeretném megemlíteni, hogy elsősorban Tóth János, ugye az első halasi helytörténész, illetve a legismertebb idősebb nagyszeder István foglalkozott ennek a témának a feltárásával. Azt feltételezik, hogy valószínűleg valamiféle komolyabb adózási ügy miatt kellett nekik ide települniük. talán spáhi birtokon lakhattak, tehát nekik aztán végképp több felé kellett adózniuk, nem elég, hogy a magyaroknak, meg a császárnak, a török császárnak, hanem még a saját török uraiknak is kellett adózni. Ez a térség viszont mentesült ez alól.
Miért?
Idézőjelben csak a magyaroknak, meg csak a törökök, tehát központi államba, állami kasszába kellett adózni, és részben később, amikor már itt ugye újra települnek, akkor már vármegyének is kell majd szép lassan adóznunk. De úgy tűnik, hogy ez egy kedvező területe volt ennek a vidéknek.
Tudható és... az, hogy miért? Tudható az, hogy miért volt ez külön státuszú terület?
Nem külön státuszú volt, egyszerűen itt nem volt török birtokos. Legalábbis Halast nem birtokolta külön semmilyen török főúr, hanem csak úgymond az állami kasszába, a török állami kasszába kellett adót fizetni. Ezt egyébként nagyon komolyan vették, tehát a másik forrásaink azok pont ez, hogy tudjuk azt, hogy a defter jegyzékek alapján itt is kellett folyamatosan adózni, és összeírás szerint.
Persze, ez a defter, folyamatosan... ez a császári nyilvántartás.
Igen, az adó nyilvántartás. És hát ezt folyamatosan kéri a város, hogy ne rójanak ki rá nagyon magas adót, hiszen ez egy újjátelepült település, még nem állt föl úgy a gazdasági rendszere, nincsenek olyan módos polgárai, de a török ezt úgy néz ki, hogy nagyjából figyelembe is vette, neki az volt az érdeke, hogy folyamatosan legyen azért mindig adózó települése, ne legyen teljesen néptelen ez a rész. Érdeke volt azért is, mert itt egyébként tudni kell azt, hogy itt a 16. század végén, 17. század elején már épülnek föl török erődítmények is például. Tehát tudjuk azt, hogy Kunfehértó és Jánoshalma közötti területen volt egy várhely nevezetű rész, azt már erősen beszántották, de még mindig megtalálható, és pontos leírásaink vannak, mert egy török utazó például leírta ennek a várnak a nagyságát, és hogy valószínűleg akár egy 100-200 katona is lehetett benne, és folyamatosan harcoltak egyébként azokkal a magyar végvári vitézekkel, akik erre jártak, ezen a vidéken jártak mondjuk fosztogatni. Úgyhogy fontos volt a töröknek, hogy itt legyen település, nyilván a saját ellátása szempontjából is, az utánpótlás ellátás szempontjából is, és hát ahogy többször említettem már, az adózás szempontjából.
Mennyire volt nyugodt, vagy mennyire volt nyugtalan itt az élet? Most is említett, hogy oké, hogy a török valamennyire békén hagyta ezt a várost, hogy tudjon növekedni, hogy lehessen adót beszedni innen, de hogy a végvári vitézek is nyilván valamiből élni akartak, nyilván, hogyha jártak egy területen, akkor onnan az erőforrások egy részét nyilván el kellett, hogy vegyék. Mennyire volt nyugodt ezek szerint akkor a 17. század elején, tehát az 1600-as évek elején, amikor újra települt ez a vidék, mennyire volt élhető, mennyire volt képes fejlődni?
Én azt gondolom, hogy akár nem csak mai szemmel, hanem később, hogyha 18-19. Századot nézem, gyakorlatilag egy élhetetlen vidéknek tűnik most. A források alapján folyamatosan fosztogatták a környéket, illetve Halas városát. Hol a török, hol a magyar érkezett ide. Tehát gyakorlatilag egy nagyon élhetetlen vidék lehetett ez a terület. Azt kell tudni, hogy ahogy említettem, hogy a középkorban valószínűleg a Szabadságtér környéke lehetett lakott vidék. A új halasiak, akik Baranyából, illetve Somogyból érkeznek, ők viszont már ott, ahol jelenleg van az új posta, illetve a Kálvin tér, e közötti területet kezdték el belakni, és innen kezd el növekedni a város területe. Azt kell tudni, hogy víz alatt van folyamatosan a város, szinte jelenlegi összes pontja. Kisebb szigetek emelkednek ki, kisebb, úgymondanak most, hogy ilyen kiemelkedések, dombságok vannak. Például a mai Sziládi Református Gimnáziumnak a területe is egy sziget volt. Oda is csak csónakkal lehetett például bejutni, vagy hát ugye ismerjük a Népsziget fogalmát, ami a jelenlegi strand területe. Ott is csak sziget volt. Illetve tudjuk pontosan, hogy északról, úgy körülbelül a felső öreg szőlők területéről lehetett egyetlen egy hídon át bejutni, ami zárható híd volt, egyetlen egy hídon át bejutni a városba. Tehát olyan szinten körülvette a mocsár és a víz ezt a térséget, ezt a területet. És hát ezen kívül természetesen tudjuk azt, hogy a mai református templom környéke lehetett még lakott, itt valószínűleg ugye templom volt, illetve temető.
Mit tudunk arról, hogy ezeken a szigeteken mennyire alakulhatott ki valamiféle olyan település szerkezet, vagy netán, hogy úgy mondjam, utcarendszer, mint ami ma is megvan. Vannak olyan nyomok, párhuzamok, amik arra engednek következtetni, hogy már akkor megtörténtek olyan alapoknak a lefektetései, amik ma is láthatók?
A kisebb szigeteket elsősorban mezőgazdaságra használták, a nagyobbakat viszont állataklok létesítésére, tehát oda menekítették az állatokat, hogyha jött a török, vagy bármiféle veszedelem, tehát erre már ki tudták használni, illetve azt kell tudni, hogy maga a felsővárosba is, hogyha járunk, de leginkább, hogyha a Tabánba járunk, pontosan tudjuk, ezek ilyen tipikusan halasi szavak, hogy sutlik, illetve hogy zegzugos utcák. Ezek nem véletlenül lettek így kiépítve ezek az utcák. Tehát az utcarendszernek az volt a funkciója, hogyha jöttek be a lovas csapatok, akik azért elég könnyen megtalálták a bevezető egy darab hidat, ha azok bejöttek, általában a lovas csapatok lovon közlekedtek nyilvánvaló módon, de egy szűk, zegzugos, kanyargós utcába egyszerre maximum egy lovas tudott közlekedni, így könnyebb volt talán elmenekülni az ittenieknek, illetve hát ők nem rendelkeztek nyilvánvaló módon térképpel, a halasiak viszont ismerték az utcarendszert, így az ilyen kisebb zsákutcák, amiket ugye sutliknak nevezünk, oda befutottak, beugrottak a kerítésen, vagy bementek a kapun, és ott a kertek alatt ők már el tudtak menekülni. Nagyon fontos, hogy ezekbe a kisebb szigetekbe, főleg azokra a szigetekre, amiket Mocsár is körülvett, kisebb cölöprendszeren jutottak be. Tehát pontosan tudjuk, hogy a 19. század leges legelején még megvannak ezek a cölöp maradványok, amiket a halasiak tesznek le. Ezeket a cölöpöket természetesen csak ők ismerték, nagyjából a víz felszínével egy magasság, vagy azzal egy kicsit lejjebb helyezték le, hogy ugye az ellenség ne láthassa, ők ne tudják követni a bemenekülőket. Azt gondolom, hogy egy nagyon életre való népség került ezzel ide, ez jól mutatja. De hát azt is láthatjuk, hogy viszont a körülmények borzasztóak, hiszen erre bármikor fel kellett nekik készülniük, bármikor menekülni kellett. Nyilvánvaló módon az életmódról, hogyha egy kicsit beszélünk, akkor itt láthatjuk, hogy valószínűleg a házak se lehettek olyan túlságosan szépen kiépítettek, vályogházak náttetővel.
Egy pár perc szünetet tartsunk, és akkor visszajövünk.
Beszéljük meg! Érvek és vélemények a Halas Rádióban.
Köszönöm a hallgatókat, beszéljük meg műsorunkban. Véső István helytörténész mesél, Kiskunhalas 3-400 évvel ezelőtti múltjáról. Kohu Zoltán vagyok, és most meg már aztán nagyon arra kíváncsi, hogyha valóban a 17. század első harmadában a 1620-as évek táján települt újra ez a város, és állandó fenyegetettségben élt. Itt arról is beszéltünk, hogy még mai napig megvannak a nyomai a Tabánban, nem csak a szándékosan ilyen zegzugosra tervezett utcáknak, amikben jól el lehetett bújni a lovas támadók elől, hanem még a cölöpök is, amelyek a víz alá voltak fektetve vagy leverve, hogy azon tudjanak menekülni. Szóval, hogyha ez mondjuk a 17. század első harmadában történik, és így kell élnie egy kibontakozóban vagy fejlődőben lévő városnak, akkor hogy a fenében sikerült néhány évtized múlva itt egy gimnáziumot alapítani?
Azt kell tudni, hogy azért a korabeli ember azért teljesen másképp gondolkozott, más volt természetesen a komfort érzése is. Nyilvánvalóan mondom, mai fejjel egy ilyen háborús övezetet, aki csak tud elhagy, azt azért láthatjuk, és inkább menekültáborba húzza meg magát. Azt is tudni kell, hogy azért olyan forrásaink vannak, hogy például a baranyaiak tartják a saját egyházmegyéjükkel a kapcsolatot. Tehát nem teljes mértékben szűnik meg itt ilyen szempontból, illetve van közigazgatás, illetve egyházmegyei közigazgatás is nyilvánvaló módon. Tudjuk például az első, nagyjából valószínűleg az első főbírónak a nevét is, akit úgy hívtak, hogy Tegzös János. Tehát vannak irataink, vannak olyan dokumentumaik, amik azt mutatják, hogy az emberek hiába kellett folyamatosan félniük, rettegniük, mégiscsak arra törekedtek, hogy itt legyen egy élet, legyen egy megfelelő színvonal, a kor megfelelő színvonalán tudjanak templomot létrehozni, valószínűleg lehetett nekik tanácsháza, és akár az iskolájukat is, hogyha már arra térünk, létre kellett hozniuk. Itt a forrásaink viszont nagyon szegényesek, illetve részben ellenmondásosak is azok a számítások, amiket az iskola alapításával kapcsolatban megállapítottak. Itt ugye elsősorban Sütő József nevét kell megemlítenünk, aki konkrétan kutatta az iskola alapításának dátumát. Viszont azt is kell tudnunk, hogy debreceni kutatók egy kicsit más véleményen vannak ezzel kapcsolatban. Nagy Sándor megírta a debreceni református kollégiumnak a történetet 1933-ban, és ő szerinte a 17. század legelején is már lehetett iskolája egyébként Halas városának. De azt kell tudni, hogy nem gimnáziumot alapítanak itt nyilvánvaló módon a 17. században, egy kisebb úgynevezett partikulát hoznak létre, és Debrecenből küldik a tanárokat, ezek ilyen egyszemélyes intézmények voltak gyakorlatilag, tehát egy személyben volt mindenki tanári kar, tanár, oktató, tanító, gondnok, illetve még igazgató is, rektornak hívták őket. A legfontosabb dátumunk az az, hogy egy Semjei János nevezetű rektor van itt Halasvárosában, 1660-ban. Tehát ekkor már kell lennie iskolának, kell lennie partikulának. Viszont a történészi iskolák, főleg a régi történészi iskolák, de hát a maiak is, úgy gondolkoznak, hogy egy forrás nem forrás. Erre a Semjei Jánosra csak egy forrásunk van. Viszont arra, hogy Szeredai András 1668-ban már másodszorra kerül megerősítésre, már két forrásunk van, így ő, az ő személye biztosabb a történetírásnak. Őról a ráadásul azt tudjuk, hogy őt akkor már másodszorra erősítik meg, mint rektor, és azt is kell tudnunk, hogy a rektorokat általában két évre választották. És ebből következőleg, hogyha már másodszorra, akkor kétszer kettő az, bár néha öt, de itt most ebben az esetben négy, 1664-re tették végül is az iskola biztos alapításának dátumát, nem is az alapításának, akkor már biztosan kellett lenni iskolának. És ebből következik az, hogy jelenleg ebben az évben is a 350. évfordulóját ünnepeljük a gimnázium jogelődjének megalakulásával kapcsolatban.
Lehet, hogy években van eltérés, vagy nézeteltérés, vagy lehet, hogy vannak különféle szempontok, de azért az mégis a nagyon nagy szó, hogy 30-40 év alatt itt sikerült egy, mondom, ebből az állandó fenyegetettség alatti létből egy olyan szintű kultúrát. Nyilván itt nem is arról van szó feltétlen, hogy itt az a nagy szó, hogy egy épületet felhúznak, és abban oktatás folyik, hanem az, hogy volt igény erre. Tehát, hogy volt a helyi társadalomnak ebben a nagyon viszontagságos időszakban is arra gondja, pénze, energiája, szellemi ráfordításhoz való kedve, hajlandósága, hogy foglalkozzon azzal, hogy oktassa az itt élőket.
Az biztos, hogy nagyon büszkék lehetünk ezekre a halasi emberekre, akik ugyan még dél-dunántúli, ormánsági identitásúak, de mégis nagyon büszkék lehetünk rá, mert valóban egy életképes várost, egy települést, egy olyan települést, amelyiket gyakorlatilag nyugodtan mondhatjuk, hogy a mai városnak az elődje, azt megalapozták, tehát mondhatjuk nyugodtan, hogy a mai városnak, ami most városképileg megalakult, hiszen a Tabán már akkor létrejött, a felsőváros alapjai már akkor létrejöttek, a belváros már biztosan létrejött ebben az időszakban, ezt ők alapították meg. Tehát az 1620-as években ide települő délbaranyai, hát valószínűleg igen keményfejű, református, kávinista jó emberek, azok bizony nem hagyták magukat itt a futóhomokon, illetve ezen a mocsaras vidéken, nem hagyták magukat, és fel tudták ezt az egész várost úgy húzni, úgy létrehozni, hogy az nem tudott már elpusztulni, mert azt is tudni kell, hogy azért nem csak a 16. században, a 17. században is komoly háborúságok voltak, tehát komoly pusztulásoknak lehetett kitéve ez a település. De hogy mennyire komoly volt már az 1600-as évek második felében ez a város, hogy mennyire komoly településnek számíthatott, arra nagyon jó példa, hogy pont 1664 előtti évben, 1663-ban első apafi Mihály erdélyi fejedelem is keresztül utazik rajtunk, és ezt meg is említi a naplójába, és itt is éjszakázik. Valószínűleg az itteni imaházba, templomba imádkozik. Tehát, hogy egy komoly településről van szó, ezt nagyon jól mutatja, azt gondolom, az ilyen forrásoknak az előkerülése.
Van egy érdekes írás a Carl Gustav Jungnak, a híres svájci pszichológusnak, aki azt fejtegette, hogy a betelepülőkre, tehát egy adott területre betelepülő emberekre előbb-utóbb nagyon intenzíven hatni kezd a föld lelke, idézőjelben mondom ezt a föld lelkét vagy szellemét, és ő azt írja, hogy ez megfigyelhető volt az amerikai négerektől kezdve sok más területen is. Te mit gondolsz arról, hogy ha mondjuk ilyen kontextusban nézzük ezt az egész históriát, a betelepülők hoztak magukkal egyfajta lelkületet, vagy az itt meglévő, hogy így mondjam, kun akarás, törekvés volt az, ami 350 éve gyakorlatilag lefektette a mai város alapjait?
Ez egy nagyon jó kérdés. Azt gondolom, hogy majdnem egy külön egy órát igényelne ennek a kifejtése. Az egy hatalmas kérdőjel, hogy hogyan maradt meg, ugyanis a 18-19. Században, de még a 20. század elején is pontosan tudjuk, hogy vannak bizonyos családok, akik őriznek valamiféle kun identitást. És hát rájöttünk, hogy ezek a családok, miután ezek a források előkerültek, hát véletlenül se kunságból, hanem Dél-Dunántúlról származnak jó részt. Tehát ezek az emberek valamit azért tudhattak erről a vidékről, lehet, hogy voltak túlélői a török pusztulásnak, lehet, hogy voltak itt mégiscsak olyan kun, kiskun emberek, akik tudtak nekik mesélni erről a vidékről, és ezt az ő saját identitásukba abszolút beépítették. Tehát a legtöbb igazán komoly család, halasi család, aki itt vagyonra, hírnévre, hivatalra tett szert, ők nagyon komolyan biztosak voltak abban, hogy ők a kunoktól származnak, ők a kunokkal jöttek be, a hetedik kunsátorból való Modok családtól kezdve, akár a Ván családon át, és mindegyikről kiderül előbb-utóbb, hogy ezek valószínűleg Dunántúlról érkező familiák lehettek valójában, de mégis azonosulni tudtak ezzel a vidékkel. Valamit a valláson kívül, meg azon kívül, hogy egy város megalakítja, valami kapaszkodó mégiscsak kellett még nekik ez, és ez valószínűleg az, hogy kik élhettek itt, hogy ők azoknak az embereknek mégiscsak valamiképpen az utódai, nem is vér szerint, de mégis szellemi utódai, olyan utódai, akik a jogfolytonosságban már nehezen igazolhatóan lehetnének mondjuk egy kun nemzetségnek a leszármazottai, de mégis ők úgy gondolták, hogy ők kunok, kiskunok, kunsüveget hordanak, azt is nem tudjuk pontosan, hogy ezt vajon honnan tudhatták, hogy mondjuk a 13. században közismert kunsüveg az hogy kerülhet újra mondjuk a halasi emberek fejére a 18. században. Tehát valahogy sikerült mégis ezt az identitást, ezt a néhány nyelvemléket megőrizni.
Beszéljük meg! Érvek és vélemények a Halas Rádióban.
Tehát ott tartottunk, hogy Halas a 17. században egy érdekes szintézisét adja a betelepülő, jellemzően a dél-nyugat Magyarországról, Baranyából betelepülő reformátusok autonóm és makacs és szorgalmas identitásának, illetve valamilyen módon évszázadokat átélt kun identitásnak. Tehát az itt élők egy szorgalmas, makacs, független, szellemű népség, akik kőkemény munkával gyakorlatilag évtizedek alatt a 17. század elejétől a 17. század derekára, tehát 30-40 év alatt egy erős és szervezett várost építenek, amely egyébként még iskolát is üzemeltet, ugye, mint tudjuk. Hogyan búcsúzik majd aztán a város ettől a századtól?
Nem lehet azt mondani, hogy nem változik az emberek lelkülete, nyilván nyomokat hagynak bennük a fosztogatások, de azt is tudni kell, hogy azért a török kultúra azért mégiscsak hagy nyomokat az emberek nem csak lelkében, hanem bizony életmódjában is. Pontosan tudjuk azt, hogy ugye a délszláv vidékről érkezik föl a török kultúrával olyan ételek, amiket már nagyon magyarnak tartunk, mint mondjuk a töltött káposzta, vagy az, hogy ugye joghurtot vagy tejföl teszünk különböző ételekbe, ezek mind ilyen törökös szokások, a kávézásról már, meg a fürdőzésről nem is beszélve. De egyébként másként is alakult itt az életmód. Főleg a férfiak valami miatt nagyon komolyan átveszik például a török ruházkodás egy részét, tehát ezek a hosszú kabátok, kaftánok, ezek nagyon megtetszenek nekik a hajviseletben is részben. Illetve azt is kell tudni, hogy még egy olyan időszak is van, amikor a török még engedi egy ideig, de aztán egy ide után már nem engedélyezi azt, hogy például turbánt hordjanak néhányan, tehát ezt már külön tiltja. Azt is kell tudni, hogy a magyar hatóságok ugye nagyon messze vannak innen. És a török hatóságoknak is van ugye jogszolgáltatásuk, ugye ezek a kádik, ezek az iszlám bírók, és nagyon sokszor előfordul, hogy például a magyarok ezekhez a jogszolgáltatókhoz fordulnak. Na ezt a török vagy a magyar hatóságok természetesen szigorúan tiltják, és hát tudunk olyan dolgokat is, például egy Vég István nevezetű személy 17. században a lányának az elválását segítendő a bajai kádihoz fordulna, hát ezért meg a magyar hatóságok nagyon komolyan megbüntetik. Tehát úgy mondták, hogy törökösek, hogy ne legyenek törökösek a magyarok, ezért aztán komoly jogszabályokat iktatnak be. De hát a magyaroknak is plusz ugye van még komoly büntetési elképzelésük az élettel, az életmóddal kapcsolatban. Itt például ugye, hát azt nem is kell mondani, hogy a lopás, a gyilkosság az nagyon komolyan szankcionálandó bűncselekmény volt, de ugye a káromkodás, a házasságtörés is nagyon visszás volt ebben az időszakban. A házasságtörőknél is még nem az első alkalommal, de már a második alkalommal nagyon komoly büntetéseket lehetett. Tehát a minimum az volt, hogy elűzték a városból, de általában de előfordult a kivégzések is. És a káromkodásoknál is ugye pontosan tudjuk a szégyenkőre ültetés módját, amit akkor még a templomban folytatnak. Ezzel kapcsolatban is vannak forrásaink.
Sőt, aztán még az is bűncselekmény volt, hogyha egy idegen férfi ajándékot vitt egy nőnek.
Jó, igen, jó, pontosan. Tudom. Tehát az már házasságtörésnek minősült egyébként, és már a visszaeső káromkodókat nagyon komolyan megbüntették. Volt, hogy haláleset történt, tehát kivégezték.
Konkrétan Isten káromlásról van szó, vagy csak csúnya beszédről?
A káromkodás nem fejti ki, ugye, hogy mit is, de elsősorban nyilván Isten káromlásról van ilyenkor szó. A visszaesőket már komolyan megbüntették. Először volt egy szégyenkőre ültetés, aztán volt a megpálcázás, és utána akár kivégzés is lehetett ennek a vége. Ugye tudjuk pontosan, hogy mondjuk az akasztóhely, ahol most a felsővárosi római katolikus templom volt, ott komoly büntetéseket hajtanak végre a 18. században, valószínűleg már 17. században is ott hajtották végre ezeket a kivégzéseket.
Talán az utolsó boszorkány égetés is arra felé történt.
Az utolsó halasi boszorkány az égetés is ott azon a vidéken történt, de az a 18. század természetesen. Mm. Úgyhogy így búcsúzunk egy kicsit, keserű szájízzel is, hiszen amikor már a törököket sikerül kiűznünk innen, 1686-os évtől kezdve, közel 10-11 éven keresztül Magyarország területéről, akkor már nem a törökök fosztogatnak minket, hanem a keresztény hadak. Tehát emiatt meg folyamatosan védlevelet kérünk a nádortól, a császártól, amit meg is kapunk egyébként, a legnevezetesebb 1693-ban történik arra a védlevélre, nagyon büszkék voltak a halasiak. De érdekes mondom, pont abban az évben történik meg az első közismert halasi lázadás is a halasi vezetőséggel szembe. Tehát láthatjuk azt, hogy nem volt egy nyugodt nép. Tehát amellett, hogy dolgos volt, viszont a vezetői csal nem tudta igazán elfogadni. Itt megindult természetesen a különböző földeknek a kiosztása, egy kicsit nyugodtabb, a pusztákat hozzánk csatolják. Igen, nagy mértékben tudjuk, hogy hatalmas lesz ugye a város területe a 19. századra. Ekkor már megindul egyfajta társadalmi mozgolódás. Ekkor mondjuk még a nádor minket nagyon komolyan megfenyeget halasi népeket, hogy ne lázadozzunk a vezetők ellen, mert ez senkinek nem használ, de aki lázadozik, az nagyon csúnyán meg fogja járni.
A morálról mi mondható el ezen kívül? Tehát rendben van, hogy van egy ilyen makacs, egy ilyen lázongó attitűdje itt a helyi társadalomnak, de alapvetően úgy a közélet az hogy történik? Az emberek elmennek vasárnap a templomba, járnak vásárba. Milyen úgy általában a művelődési élet például? Milyen a polgárságról? Nyilván még itt azért csak nagyon viszonylagosan beszélhetünk, azt gondolom. Milyen volt mondjuk egy hétköznap, egy szombat, egy vasárnap halason annak idején? Milyen lehetett?
Azt gondolom, egyértelműen nyilvánvaló módon a mezőgazdaság, és ezáltal is ugye az évszakok változása, az időjárás határozta meg az emberek mindennapi életét, itt mindenki földművelésből, állattartásból élt, a természettel szinte együtt dobogott mindenkinek a szíve, tehát úgy is osztották be az életüket és az idejüket is. Azt is kell tudni, hogy amiről már beszéltünk, a közigazgatás ki volt épülve, itt ugye tanács volt, főbíró állt az élén, és azt is kell tudni, hogy nyilvánvaló módon, mivel elsősorban akkor még színreformátus maga az egész város, ezért aztán a református egyháznak komoly befolyása volt az itteniek életére is, magára a közigazgatásra is, és azt, hogy milyen döntéseket hoznak, ez egyértelműen nagyjából majdnem, hogy ilyen egyházi privilégium is volt nagyon sokáig. Így aztán az embereknek a mindennapi élete az gyakorlatilag a vallás, az egyház, illetve ahogy mondtam, a mezőgazdaság és az állattartás környékén tudott csak forogni. Azt gondolom, hogy ilyen szempontból egy nyugodtabb élet várt azért mindenkire a háborúskodások után, tehát komolyabb problémákról nem tudunk. Volt ez a néhány lázongás, ami majd egyébként a 18. században, meg a 19. is részben ismétlődik, de azért viszonylag egy nyugodtabb területről van szó. Aztán később persze belefutunk majd a redemció időszakába, ami meg majd teljesen felborítja itt a társadalmi életet.
Gyakorlatilag az mondható röviden, hogy a 17. század végére, tehát az 1800-as évek elejére egy megerősödött, pontosabban az 1700-as évek elejére egy megerősödő gazdaságilag virágzásnak induló, vagy már talán virágzó városról beszélhettünk?
Abszolút, és ez jó jelzi, hogy itt folyamatosan tudjuk azt, hogy újabb és újabb temetőket kell nyitni, tehát ahogy említettem, a református templom környéki temetőt fel kell számolni, és egy újat kell nyitni, az a mostani Sziládi gimnáziumnak a területén volt nagyjából. Tehát folyamatosan növekszik a népesség, ez sajnos a 18. század elején járványok fogják tizedelni, de onnan már nagyjából tudjuk, hogy azért itt egy komoly több száz fős lakosságról beszélünk, és én azt gondolom, hogy valóban egy nagyon élhető, de egy nagy, még a természeti változások mellett is egy érdekes és egy kis szigete volt ez gyakorlatilag itt a Duna-Tisza közének. Azt is tudnunk kell, hogy ugye itt a homok hátságon mi közel a legmagasabb területén fekszünk a Duna-Tisza közének, ezáltal egy ilyen kis ilyen privilegizált helyzetben is voltunk a többi településhez képest, kiemelkedtünk minden tekintetben a környékből.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál a stúdióban.
Köszönöm szépen, és a lehetőséget.
Pedig köszönöm a figyelmet, viszonthallásra.
Beszéljük meg. Érvek és vélemények a Halas Rádióban.